termodinamikai folyamatok részletezésével fogunk megismerkedni, de még mielőtt ezek finomságaiba belekezdhetnénk, a múlt óráról van még egy nyúlfartnyi elmaradásom, ez viszont alapja lesz a később elhangzandóknak, így tehát most ismerkedjünk meg először is a TS diagrammal. Ugye ismeretes, hogy eddigiekben igen gyakran fordultunk segítségért a folyamatok ábrázolását illetően a PV, azaz a nyomás és térfogat vagy fajtérfogat diagramjához. Azt is tudjuk, hogy a PV diagramban a folyamatok ábrázolása esetén ugye két jellegzetes területet is meg tudunk különböztetni. Abban az esetben, hogyha van egy tetszőleges 1-es és 2-es pont közötti valamilyen jellegű folyamatunk, akkor ezzel kapcsolatosan ugye két jellegzetes munkaterületet tudunk ábrázolni. Az egyik arányos lesz a V-tengelyre levetítvén az 1-es és 2-es pontot, így ugye kapunk egy ilyen jellegű területet. Ez tulajdonképpen nem lesz más, ez a terület, mint a térfogat változási munka. Ugye ez viszonylag könnyedén elképzelhető, hogy ugye tudjuk jól, hogy a térfogat változási munka ugye elemi formában és fajlagos értékekkel kifejezve ugye dv minusz pdv-ként írható. Vagyis a v mint változó függvényében a p mint függvény kifejezve adja az elemi fajlagos térfogatváltozási munkát, és hogyha ezt integráljuk, akkor tulajdonképpen a görbe alatti területtel arányos fajlagos térfogatváltozási munkát fogjuk megkapni. Ha fordítunk a kockán, és azt mondjuk, hogy elemi technikai munkára vagyunk kíváncsiak, akkor pedig tudjuk jól, hogy ez mint V-szer dp írható föl. Plusz ugye hozzá kéne vennünk még ugye plusz CDC, hogyha ugye exaktak szeretnénk lenni, ez ugye természetesen hozzátartozik a dologhoz. Ha viszont olyan folyamatról beszélünk, ahol a sebességváltozás elhanyagolható, akkor ez a VDP szorzat egyúttal az elemi technikai munkával is egyenlő lesz. De mindenképpen, hogyha ugye kifordítjuk a dolgokat, akkor a P-t mint változót alapul véve kapunk egy V függvényt, és ez a terület ugye a P-tengelyre levetítve nem lesz más, mint itt már ugye nem elemi változásról van szó, hanem vevétechnikai 1-2-vel, ha ugye a C1 közel egyenlő C2-vel, mert egyébként még azt is hozzá kéne vennünk, amire sajnos ugye a PV diagram nem lesz alkalmatos, hiszen mozgási energiának a megjelölésére nincs benne mód. Szerencsénk van ugye a vevé 1-2 térfogatváltozási munkával, ugye ebben az esetben ez a terület, ez egy az egyben megadja számunkra a térfogatváltozási munka értékét. A helyzet az, hogy ebben a PV diagramban viszont mást nem is nagyon tudunk ábrázolni. Következőkben tehát ismerkedjünk meg a TS diagrammal, amely a vízszintes tengelyén az entrópiát vagy fajlagos entrópiát, a függőleges tengelyén pedig az abszolút hőmérsékletet tartalmazza. Egy tetszőleges folyamat esetében hogyan fog kinézni, és mit fog adni, eredményezni a görbe alatti terület? Ugye ebben az esetben, hogyha kiválasztunk egy elemi DS fajlagos entrópia változást, ahhoz ugye tartozni fog egy átlagos T hőmérséklet. Ugye feltéve, hogy ez a DS, ez valóban egy elemi változás, akkor az eleje és vége között, ugye lényegében nem tapasztalhatunk számottevő különbséget, ugye az a DT hőmérséklet változás az ilyen szempontból elhanyagolható, és ennek megfelelően, amit itt kis elemi jelöljük egyelőre DA felülettel, megkapunk, ez nem lesz más, mint ugye a T-szer DS. Viszont előző óráról, ha visszaemlékezünk, ugye tudjuk azt, hogy a DS az nem volt más, mint D Q per T. D Q per T. Tehát ennek megfelelően, hogyha a DS-t beszorozzuk T-vel, akkor nemes egyszerűséggel D Q-t kapunk, vagyis ez az elemi felület, ezen kis elemi részfolyamat során keletkező, befektetett vagy elvont elemi hőmennyiséggel lesz arányos. Tehát amit a TS diagramban görbe alatti területként meg tudunk jeleníteni, az a hőmennyiség lesz. Tehát ezt szükséges megjegyezni, hogy a TS diagram esetében amit ábrázolni tudunk, a görbe alatt az egy hőterület. Mégis miért lesz annyira érdekes számunkra, hiszen ugye az előző diagramban akár kétfajta munkát is tudtunk ábrázolni, itt meg csak hőt. A helyzet az, hogy az első főtétel zárt és nyitott rendszerre érvényes alakjait, ha figyelembe vesszük, akkor ez a hőterület sokkal inkább rugalmas lesz, és az első főtétel segítségével nem csak a hő, munkák, entalpia, illetőleg belső energia is ábrázolható lesz. Ennek azonban úgy látom értelmét, hogy nézzük folyamatosan az egyes állapotváltozásokat, és úgy bővítsük ismereteinket a TS diagramról is. Első körben tehát ennyit tudunk, hogy ez a TS diagram számunkra a későbbiekben nagyon érdekes lesz, mert a folyamatok ábrázolása ennek hatására igencsak rugalmassá és szemléletessé válik. Ha tehát megnézzük, mit fogunk ma végig elemezni, ugye állandó térfogaton, állandó nyomáson, hőmérsékleten lezajlódó folyamatokat, hőközlésmentes, azaz adiabatikus állapotváltozást, és majd az ismereteink tükrében kifogjuk az általános állapotváltozásokra, politropikus állapotváltozásokra is terjeszteni a vizsgálatainkat. Ugye a helyzet az, hogy legtöbben egy általános politropikus állapotváltozást kaptak alapul a házi feladatban, itt lesz majd megfelelő apparátus ismertetve. És az előzőekben említett terület ábrázolás, ez majd valahogy itt a óra közben szépen fel fog épülni. Állandó térfogaton végbemenő állapotváltozással kapcsolatosan már van némi tapasztalatunk, ugye tudjuk azt, hogy Gay-Lussac törvényei közül a második vonatkozik az állandó térfogaton végbemenő állapotváltozásra, ugye PV diagramban ez egy függőleges egyenes. Ugye a V egyenlő állandó akár faj térfogattal, akár a teljes térfogattal kifejezhető, ha pedig azzal találkozunk, hogy izokor állapotváltozás, akkor erről vagyon szó. Tehát idegen néven izokorként illetett állapotváltozással van dolgunk, és a későbbiek szempontjából fontos lesz az, az általános politropikus állapotváltozások tekintetében érdekes lesz az, hogy valamilyen P-szer V az N-ediken egyenlő állandó formában keressük az állapotváltozást leíró egyenletet. Ennek megfelelően itt is próbálkozzunk meg ezzel, és egy kis logikai gondolatmenet során rájöhetünk arra, hogy ha a V egyenlő állandó, és mellette ugye a P tetszőlegesen változhat, akkor ennek az N értéknek mekkorának kell lennie. Megpróbálom egy kicsit jobban láthatóvá tenni, mert itt a méretarány sajnos nem biztos, hogy megfelelően lehetővé teszi ezt. Tehát itt a V hatvány kitevőjében egy végtelen szerepel. Ennek hatására tudjuk egy adott állandó V mellett úgymond elnyomni matematikailag a változó P hatását. Tehát ha azt szeretnénk, hogy ez a szorzat a P-szer V az n-ediken egy állandó értéket adjon, akkor a V-t végtelenedik hatványra kell ugye emelnünk matematikailag ahhoz, hogy mellette most, hogy 1-jel, 2-vel vagy 3-mal szorozzuk, úgymond, mint nyomás, az ne legyen számottevő hatással rá. Tehát ezért a V egyenlő állandó esetben ebbe a P-szer V az n-ediken kifejezésbe az n helyére végtelen értéket kell beírnunk. Egyébként hasonló lesz a hatása a plusz és mínusz végtelennek is. Ezt majd a TS diagramban történő ábrázolásnál meg fogjuk vizsgálni, hogy milyen effektív értelme is van annak, hogy plusz végtelen felé vagy mínusz végtelen felé tartván közelítjük meg a V egyenlő állandó görbét. Ugye a Gay-Lussac törvénye értelmében a hőmérsékletek aránya egyenlő a nyomások arányával, és hogyha fölírjuk az átrendszerre vonatkozó első főtétel differenciális alakban, akkor ugye kijelenthetjük azt, hogy a dV elemi térfogatváltozási munka értelemszerűen zérussal lesz egyenlő, minthogy ugye dV ugye szerepel itt is a felső táblán, egyenlő mínusz P-szer dV-vel, mivel a térfogat vagy fajtérfogat megváltozása zérus, éppen ezért ugye értelemszerűen a dU egyenlő dQ kifejezést fogjuk kapni. Tehát izokóra állapot változás esetén ugye az előzőekben az első főtételnél elhangzottak értelmében ugye dU egyenlő dQ-val. Ugye a dQ, mivel állandó térfogaton zajlik a az állapotváltozás, és vélhetően hőmérsékletváltozás is egyúttal, amit az előbb mondani szerettem volna. Ugye ez CV-szer DT-ként írható, és ugye ez volt az egyik alapja annak, hogy a dU-t ki tudtuk fejezni úgy, mint CV-szer DT. Ez ugye már ismerős. Tehát ennek megfelelően ugye U2 minusz U1 egyenlő CV szer T2 minusz T1. Ez ugye nem meglepő. VV1-2 tehát ugye zérus. És ez az U2 minusz U1, ez egyúttal Q1-2-vel is egyenlő lesz ebben az esetben. Ha a technikai munkát szeretnénk megkapni, akkor ugye látható az, hogy a technikai munka differenciális alakjából kiindulva, ugye CDC plusz VDP, ugye a V egyenlő állandó miatt, ha integrálni szeretnénk, és a tetszőleges 1-es és 2-es pontok közötti véges értéket szeretnénk megkapni, akkor ugye ez V-szer P2-P1-jé fog módosulni, mivel a V egyenlő állandó kiemelhető az integráljel mögül. Ha pedig úgy tartja kedvünk, akkor az állapot egyenlet segítségével ez a V-szer P2-P1 áttransformálható R-szer T2-T1-re. Tehát vevétechnikai 1-2 az ugye V-szer P2-P1 és plusz ugye a C négyzetes tag C2 négyzet minusz C1 négyzet per 2. Az entrópia változás esetében arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy abban az esetben, hogyha ilyen jellegzetes állapotváltozással van dolgunk, mint állandó térfogaton vagy állandó nyomáson végbe menő állapotváltozás, akkor célszerű olyan alapegyenletből kiindulni, amelyben az egyik tag az éppen érintett állandó. Tehát ennek megfelelően mondjuk induljunk ki abból a képletből, hogy CV szer DT per T plusz R szer DV per V egyenlő ugye a DS elemi entrópia változással. Mivel a DV egyenlő nulla, ezért leegyszerűsödött annyira ebben a speciális esetben az entrópia változás kifejezése, ugye elemi entrópia változásra megmaradt a CV-szer dt per t kifejezésünk. Ha ezt ugye integráljuk, akkor az S2-S1 véges entrópia változás az CV-szer ellen T2 per T1-jé módosul. Ugye egy teljesen általános állapotváltozás esetében ott lenne még ugye az is, hogy plusz R-szer ellen V2 per V1, de mivel itt most a V2 per V1 az éppen egységnyi, ez az ellenes tag ugye nullát fogadni, tehát ennek megfelelően ezzel a képlettel egyszerűbben tudunk számolni. Tehát S2-S1 az egyenlő lesz ugye CV-szer ln T2 per T1-jel. És ami igazándiból érdekes lesz, hogy ebben az új sütetű TS diagramban izokor állapotváltozásunk hogyan is fog kinézni. Ez egy fontos dolog lesz, tehát ezt a levezetést, mivel nem túlzottan bonyolult, ezért mindenképpen szeretném a hallgatóság figyelmébe ajánlani, mint lehetséges elméleti kérdés. Határozzuk meg az izokor görbék kinézetét TS diagramban. Ehhez ugye már itt rögtön kezünkben is van a fegyver, tehát S2-S1 egyenlő CV-szer ln T2 per T1. Mit akarunk meghatározni? Tehát ide egy saját kis TS diagramot, hogyha felrajzolunk. Van valamilyen állapotváltozásunk, ami ugye V egyenlő állandót fog eredményezni. Szeretnénk ezt a függvényt megkapni, ezt úgy fogjuk megvalósítani, hogy kijelölünk magunknak egy S1 és egy S2 pontot, megnézzük, hogy ide az S1-hez ugye mekkora T1 tartozik, és ehhez képest ugye az S2-ben mekkora lesz a T2. Ugye meghatározzuk ennek az egyenletnek a segítségével, átrendezésével, és ennek hatására ismert T1 és entrópia változás esetében T2 bármikor kiszámítható. Tehát mi a feladat? Ezt az egyenletet kell T2-re rendeznünk. Ez ugye viszonylag egyszerű lesz. Először is, ugye ha E alapra emeljük, akkor ugye először ugye CV-vel való osztás, ugye ez adja azt, ahogy látható a kivetítőn, tehát S2-S1 per CV, az egyenlő lesz a hőmérsékletek hányadosának logaritmusával. Ezután emelünk E alapra, ebben az esetben tehát kapjuk azt, hogy E ad S2-S1 per CV, az egyenlő lesz, ugye formálisan E ad ln T2 per T1, ugye a logaritmus azonosságait felhasználva, ez nem lesz más, mint T2 per T1. Tehát nagyon közel vagyunk már a végleges megoldáshoz. Ugye nemes egyszerűséggel ebben a ponton T1-jel kell beszoroznunk, és már is megkaptuk azt a kifejezést, amire szükségünk van. Tehát ebből az S2-S1 egyenlő CV-szer ln T2 per T1-ből lényegében három lépés alatt eljutottunk oda, hogy T2 egyenlő T1-szer E ad S2-S1 per CV. Tehát az izokor állapotváltozást jellemző görbe a TS diagramban, ugye egy exponenciális görbe, amelynek meredekségét mi fogja meghatározni? A CV, azaz az állandó térfogatron értelmezett fajhő. Tehát adott gáz esetében ez a V egyenlő állandó görbe, ez egy exponenciális jelleget mutató görbe, egyenlete pedig, hogy egy kicsit jobban látszódjon, hogy ez egy egyenlőségjel akar lenni, T2 egyenlő T1-szer E ad S2-S1 per CV összefüggést kaptunk. Ez lesz tehát az egyik olyan jellemző dolog, már is kiemelem itt egy kicsivel jobban látható színnel. Tehát a V egyenlő állandó görbe az ilyen exponenciális jelleget mutat TS diagramban. És még azt is odaírhatjuk, hogy N egyenlő végtelen Hiszen majd a későbbiekben az egyszerűség kedvéért csak ezzel az N politropikus kitevő értékével fogjuk jellemezni az egyes vonalainkat, jellegzetes állapotváltozásainkat. Tehát sok vonal, hogyha előfordul majd a későbbiekben a TS-diagramban, a vonalak végére egyszerűen odaírva a politropikus kitevő értékét, már is rögtön lehet tudni, hogy az éppenséggel miféle fajta állapotváltozásra is utal. Amit eddig elvégeztünk, az egyetlen V egyenlő állandó görbe. Vajon, ha a térfogat nő vagy csökken, akkor merre kell eltolni ezt az exponenciális görbét? Ez a következő kérdés, amit feszegetünk, és szintén egy fontos elméleti pontja a dolognak. Itt ugye azt kell alapul venni, maradván ugyanebben a TS-diagramban, rajzoljunk föl ide egy másik V egyenlő állandó görbét, ez legyen egy V2 egyenlő állandó görbe. Ugye ez a V2 az előbb rajzolt, mondjuk V1-nél, vajon most kisebb lesz-e, vagy nagyobb? A helyzet az, hogy ebben az esetben célszerű ezt az S1, S2 entrópia változást ismételten alapul venni, és most nekem pontosan úgy jött ki, hogy éppen ennél a T1-nél metszi a V2 az S2 egyenlő állandó vonalunkat. A lényeg tehát az, hogy itt megkeressük ezt a delta S1-2 távolságot, és szeretnénk megnézni azt, hogy itt mekkora is volt a térfogatváltozás. A lényeg az, hogy a T2 egyenlő legyen a T1-el, mert így egyszerűbb a dolog. Tehát ez itt egy T1 egyenlő állandó görbe, és ezen a T1 egyenlő állandó görbén keressük meg azt az S2 pontot, ami nekem most éppen pont odaérkezett, ahová az eredeti S2 is, de ez természetesen, ha eltolódik és egy S2 veszőt kell alkalmazni, ez szintén egy megoldási lehetőség. A lényeg tehát az, hogy állandó hőmérsékleten keressük a fajtérfogat változását. Tehát nem ezt a képletet hívjuk segítségül, hanem az eredeti képletet, amiben ugye benne van még a plusz R-szer ellen V2 per V1 is. És ugye ha a T1-elő állandót veszük alapul, akkor ez a tag fog kiesni, és azt kapjuk, hogy R-szer ellen V2 per V1. Vagyis S2 minusz S1 az ugye egy pozitív mennyiség volt ebben az esetben, hiszen az entrópia növekedett. Azt látjuk, hogy R-szer ellen V2 per V1, ugye ennek hatására tehát a V2 nagyobb lesz, mint V1. Ugye az R specifikus gázállandó értelemszerűen nem lehet negatív, a logaritmus szabályai szerint pedig csak akkor ad ugye pozitív eredményt, hogyha ugye a V2 nagyobb, mint V1. Tehát ennek megfelelően ki tudtuk deríteni azt, hogy a TS diagramban a V egyenlő állandó görbék ebbe az irányba növekednek. Tehát jobbra növekvő tendenciát mutatnak, azaz, hogyha tágulás történik, expanzió, nagyobb lesz a rendszer térfogata, akkor entrópia növekedés várható, ha pedig csökkenés áll be, az pedig ugye entrópia csökkenés kapcsán következhet be. Tehát ez a másik levezetés, amit szintén tudni kell, tehát itt a logika még egyszer az, hogy egy állandó hőmérsékletet vizsgálunk az egyszerűség kedvéért, fölveszünk azon az állandó hőmérsékleten tetszőlegesen két V-egyenlő állandó görbét, azt az állandó hőmérsékletet ők valahol metszik, egy-egy pontban, lesz egy S1 és S2 értékünk, és fölírunk rá egy olyan entrópia képletet, amiben a T és a V szerepel, a T kiesik az állandósága kapcsán, megmaradt tehát a V-s tag R-szer ellen V2 per V1, és hogyha ezt ugye a V2-t jobbra vettük föl, akkor ez pozitív entrópia változást fog eredményezni, és ennek hatására belátható könnyedén, hogy a V2 nagyobb lesz, mint a V1. Ez is gondolom egy viszonylag egyszerű levezetés, tehát ennek megfelelően a vizsgán zárt helyén visszakérdezése gondolom nem ütközik túl nagy nehézségekbe. Összefoglalásképpen, tehát amit elmondhatunk az állandó térfogaton végbe menő állapotváltozásról, tehát a hőmennyiség ugye CV-szer T2-T1-ként fejezhető ki, térfogatváltozási munka pedig értelemszerűen zérus. A technikai munka ugye C2 négyzet minusz C1 négyzetvel 2 plusz R-szer T2-T1-ként, vagy ugye az R-szer T2-T1 helyében ugye V-szer P2-P1-ként is kifejezhető. Az entrópia változás pedig S2-S1-szer CV-szer, S2-S1 egyenlő CV-szer ellen T2-T1-ként írható fel. Kérdés az eddig elhangzottakkal kapcsolatban van-e? Hogyha nincs, akkor a következőkben megnézzük az izobár állapotváltozást. Még mielőtt erre rátérnénk, még egyszer a PV, illetőleg TS diagramokról. Ugye PV-ben egy függőleges egyenes, a TS-ben pedig exponenciális görbét kaptunk, és ennek megfelelően az exponenciális görbével kapcsolatosan tudni kell egyrészt magának az egyenletnek a levezetését, másrészt pedig annak az egyszerű levezetését, hogy két tetszőlegesen fölvett, vagy általunk érdekesnek tartott V-görbe közül, melyik lesz a kisebb, és melyik a nagyobb. Ezek után tehát lássuk az izobár állapotváltozást, amikor is a nyomás állandóságáról beszélhetünk, tehát a folyamat kezdő és végállapotában mérhető nyomások azonosak lesznek. Ennek hatására ugye ismételten szeretnénk valami olyasmi formátumot kitalálni, hogy P-szer V az N-ediken egyenlő állandó legyen. Itt mekkora N értékkel dolgozhatunk. Izobár esetben, mivel maga a P egyenlő állandó, tehát P-szer V az N-ediken egyenlő állandót keresünk ismételten, és szeretnénk megtudni azt, hogy az N egyenlő mennyi. Ugye ahhoz, hogy a változó V hatását el lehessen nyomni, az N egyenlő nullát kell választanunk. Ennek hatására mi lesz a V-ből? Ugye egy egyszeres szorzó. Tehát ennek megfelelően ebben az esetben P-szer V a nulladikon, vagy ugye P egyenlő állandó. Tehát magyarán az izobár állapotváltozás esetében a politropikus kitevő értéke nulla lesz. Ugye PV diagramban ez egy vízszintes egyenesnek ábrázolható, és ugye a Gay-Lussac első törvénye értelmében a hőmérsékletek aránya a fajtérfogatok arányával lesz egyenlő. Ugye, hogyha az első főtételt fölírjuk a zárt rendszerre, ismételten, ugye ezt az előző órán már levezettük, ugye a DU az CV-szer DT, DV az ugye mínusz PDV, de mivel ugye ez a PDV most a P állandósága miatt, ugye a P kiemelhető, ennek hatására tehát Q egyenlő CV-szer T2-T1 plusz P-szer V2-V1, tudjuk azt, hogy ez ugye átalakítván, ugye R-szer T2-T1-jé Mayer egyenlet alapján végül CV plusz R egyenlő CP-t kapunk, és ebben az esetben a hőmennyiség, ugye megkaptuk, CP-szer T2-T1-jel lesz egyenlő. A térfogatváltozási munkával kapcsolatosan egyszerű a dolgunk, hiszen a P egyenlő állandó, tehát itt a PV diagramban a görbe alatti terület, ez ugye értelemszerűen egy téglalap területté transformálódik, tehát az adott állandó P-t szorozni kell a fajtérfogatok különbségével, mivel ugye mínusz V2-ször V2-minusz V1-et kapunk, alkalmasint az a mínusz előjel bevihető a zárójelbe is, tehát P-szer V1-minusz V2-ként tudjuk megkapni a pozitív előjellel írva a térfogatváltozási munkát. Ugye itt egy expanzió folyamatról van szó, ami itt feltüntetésre került. Ennek megfelelően, ugye itt A V1-V2 az ugye negatív értéket fog képviselni, tehát magyarán a rendszerből kifelé áramlik az energia munkavégzés címszó alatt, vagyis munkát szolgáltató folyamatról van szó, ami itt jelen pillanatban vázlatosan a táblán helyet foglal. Tehát az állapot egyenlet figyelembe vételével, ugye ez a P-szer V1-V2, ez írható R-szer delta T-ként is. Ugye ha delta T-t, azaz T2-T1-et írunk, akkor vigyázni kell ugye a negatív előjelre, vagy pedig a negatív előjelet ismételten bevisszük az árójelbe, és R-szer T1-T2-ként írjuk. Tehát a V1-2 térfogatváltozási munka az R-szer T1-T2, vagy P-szer V1-V2-ként írható föl az előjel helyességét figyelembe véve. Technikai munka esetében a következő meggondolást kell tennünk. Ugye az látható, hogy a DP zérus mi volt a miatt, ugye a VDP kifejezés az szintén zérust fogadni, ennek megfelelően technikai munka az kizárólagosan csak a sebesség megváltozását tudja ebben az esetben finanszírozni. Ugye ez látható, az imént töröltem le éppen azt a PV diagramot, ahol ugye a P tengelyre vetítve megkapjuk a VDP értékét. Ugye itt ez egy vonal lesz, tehát ennek megfelelően területtel nem rendelkezik, vagyis a VDP ebben az esetben is, grafikusan is jól szemléltethető. Tehát a technikai munka az kizárólagosan csak a sebesség megváltozását finanszírozhatja, illetőleg fordítva a sebesség megváltozásából fakadóan keletkezhet technikai munka egy állandó nyomáson végbe menő folyamatnál. Tehát VV technikai 1-2 egyenlő C2 négyzet mínusz C1 négyzet per 2. Az entrópia megváltozása ebben az esetben egy olyan képlettel célszerű, amelyben a nyomás és hőmérséklet vannak jelen, mivel a nyomás és hőmérséklet esetében ugye tudjuk azt, hogy CP-szer DT per T minusz R-szer DP per P az alapképletünk. Ugye ez majd a későbbiekben egy érdekes eredményt fog hozni. De most, mivel a DP egyenlő nulla, ezért a DS egyszerűsödik CP-szer DT per T-re, ez integrálva S2 minusz S1 egyenlő CP-szer ln T2 per T1-et eredményez. Ugye összehasonlítván az előzőekben kapottal, ott ugye S2 minusz S1 egyenlő CV-szer ln T2 per T1 volt, itt CP-szer ln T2 per T1-et kapunk. Tehát S2 minusz S1 egyenlő CP-szer ln T2 per T1 adódik. Ugye, ahogy az előzőekben is előfordult, már várható, hogy akkor határozzuk meg, milyen lesz az izobár állapotváltozás görbéje a TS diagramban. Ugye nagyon egyszerű a helyzet, teljes mértékben analóg az előzőekben elmondottakkal, tehát ezt az S2 minusz S1 egyenlő CP-szer ln T2 per T1 képletet kell végezetül T2-re rendezni. Az idő hiányában a végig gondolást azt mindenkinek a saját belátására bíznám. Ugye végezetül ugye azt kapjuk, hogy T2 egyenlő T1-szer E ad S2 minusz S1 per CP. Ennek megfelelően tehát az izobár állapotváltozás görbéje is egy exponenciális jellegű görbe lesz a TS diagramban. Tehát ami még hiányzik, az ugye a tengelyek felirata T és S. Az izobár állapotváltozás is, tehát a P egyenlő állandó, vagy, ahogy említettem, a politropikus kitevő értékével fémjelezve, N egyenlő nulla állapotváltozásunk görbéje is exponenciális jelleget mutat. Következő nagy kérdés, egymáshoz képest a P egyenlő állandó görbék hogyan s miképpen helyezkednek el. Legyen ez mondjuk egy P1 egyenlő állandó, próbálkozunk ugyanabban az irányban, ahogy az előzőekben. Vegyünk föl egy P2 egyenlő állandót valahol itt alatta. Legyen ez tehát a P2 egyenlő állandó. A metódus ugyanaz. Megnézzünk egy T egyenlő állandó értéket. T egyenlő állandó. Itt ugye kapunk egy S1 és S2 értéket. Ez az S2 minusz S1 ebben az esetben ugye úgy írható föl, S2 minusz S1, T egyenlő állandó, ugye P1-ről P2-re növekedett. Ugye a T-s tag, a hőmérsékletet tartalmazó tag kiesik, tehát a mínusz R-szer dP per P-t kell integrálnunk, és ennek hatására ugye kapjuk azt, hogy mínusz R-szer ln P2 per P1. Ugye ebben az esetben S2 mínusz S1 egyenlő mínusz R-szer ln P2 per P1. Ez nagyobb, mint nulla. R ugye megállapítottuk pozitív. Ez a kifejezés kell, hogy szintén nullánál nagyobb értéket adjon. Tehát, ugye mínuszszor mínusz adja a pozitív értéket, tehát a P2 per P1 logaritmusának kell negatívnak lennie, vagyis a P2 per P1 az ebből fakadóan kisebb lesz, mint 1. Tehát a P2 per P1 kisebb 1, vagyis P2 kisebb, mint P1 adódik. Tehát, ahogy az előzőekben ebbe az irányba növekedtek a V-görbék, a P1 elő állandó görbék pedig ebbe az irányba csökkennek, tehát hogyha a növekedést tüntetjük föl a táblán, akkor ez ilyen irányú lesz. Tehát a P az balra, fölfelé fog növekedni a TS diagramban. Ugye még látható egyel följebb a V egyenlő állandó görbe esetében pedig pont fordított a helyzet, és mindez benne van azokban az entrópia képletekben, amit az előző órán vettünk, és tulajdonképpen az általános energia megmaradás, ugye termodinamika szempontjából, specifikus megfogalmazásából az első főtételből vezettünk le. Tehát ez az egésznek a szépsége, hogy ez mind benne van az első főtételben. Tehát megállapítottuk azt, a V egyenlő állandó görbék exponenciálisak, jobbra lefele nőnek, P egyenlő állandó görbék exponenciálisak, balra fölfele nőnek. Na de egymáshoz képest vajon hogyan s miképpen helyezkednek el? Ugye a helyzet az, hogy ha egy picivel ezt a külső táblát lejjebb eresztem, az se jó. Minden esetre látható itt a kivetítőn. Ugye a két az előzőekben levezetett T2 egyenlő T1-szer I ad valami képletet kell alapul vennünk, és megnézni azt, hogy mi is az egybecsengés köztük, mi a különbség. Ugye mind a kettő esetében ugye T1-szer I ad valami, ugye az S2 minusz S1 az szintén azonos értéket képviselhet adott esetben. Tehát mondjuk nézzük meg, hogy ennél az S1 és S2-nél, mondjuk tegyük föl, hogy ebből az egyes pontból indulunk. Ugye ebbe a kettes pontba érkezünk abban az esetben, hogyha a nyomást állandó értéken tartjuk. És eközben a mi útvonalunkat a T2 egyenlő T1-szer E ad S2 minusz S1 per CP egyenlet írta le. A másik esetben, hogyha ugyanebből a pontból indulunk ki, és ugyanekkora delta S entrópia változást valósítunk meg, akkor állandó térfogat esetében ugye a T értékét T2 egyenlő T1-szer E ad S2 minusz S1 per CV fogja leírni. Na most azt kell figyelembe vennünk, hogy a CV és CP között mi az összefüggés. Ugye tudjuk azt, hogy a kettő között, ugye megfelelően rendezve, ugye Mayer egyenlet értelmében, a CP minusz CV az mindig egyenlő a specifikus gázállandóval. Tehát ennek megfelelően a CP mindig nagyobb, mégpedig pontosan egy specifikus gázállandónyival, mint a CV. Vagyis, ha reciprokaikat vesszük, akkor az 1 per CV lesz a nagyobb, az 1 per CP lesz a kisebb. Azaz, azonos S2 és S1 különbség esetén a CV-vel való osztás miatt az állandó térfogaton végbemenő állapotváltozás görbéje meredekebb lesz. Tehát ez az állapotváltozás ugyanazt a delta S-t, tehát delta S 1-2 egyenlő állandót feltételezve, a V egyenlő állandó görbe esetében nagyobb lesz. Tehát itt van egy kiinduló pontunk, ha P egyenlő állandó mentén megyünk, akkor egy lankásabb exponenciális görbével érjük el az S2 egyenlő állandó értékkel meghatározott célunkat. Ha pedig V egyenlő állandó mentén megyünk, akkor pedig egy meredekebb exponenciális görbét követünk. Ez még egy nagyon fontos dolog, tehát az összehasonlítása a két exponenciális jellegű görbének. A P egyenlő állandó görbe lankásabb, a V egyenlő állandó görbe meredekebb, annak okán, hogy az imént levezetett egyenlőségek kapcsán, ugye az izobár esetében CP-vel osztunk az E kitevőjében, az izokór esetében CV-vel osztunk, és mivel CP nagyobb, mint CV, ezért reciprokaik között, ugye fordítva érvényes az összefüggés, tehát a V egyenlő állandó görbe lesz a meredekebb. Ez szintén, még egyszer mondom, egy nagyon fontos logikai levezetés, tehát ezt is mindenképpen tudni kell az árthelyre, illetőleg vizsgára. Tehát még egyszer a kivetítőn is látható, tehát összerajzolva ezeket az egyenlő állandó nyomáshoz, illetőleg állandó térfogathoz tartozó görbéket, a V egyenlő állandó görbék meredekebbek, itt sajnos a fényviszonyok miatt nem jön ki jól, a PDF-ben pirossal vannak egyébként a meredekebb V egyenlő állandó görbék, és feketével a P egyenlő állandó görbék, ugye értelemszerűen a P, ahogy itt valamelyest látható, tehát a lankásabbik görbéhez tartozik, a V pedig a meredekebbhez. És ugye az előzőekben levezettük, hogy a P balra fölfele nő, a V pedig jobbra lefele. Összefoglalásképpen tehát állandó nyomáson végbe menő állapotváltozásnál a hőmennyiség ugye CP-szer T2-T1-ként kapható meg, a térfogatváltozási munka minusz R-szer T2-T1-ként, vagy ugye az előjelet bevihetjük a zárójelbe. Technikai munka az kizárólagosan a sebesség megváltozásából származhat, tehát C2 négyzet minusz C1 négyzet per 2. Az entrópiát pedig célszerű úgy számolni, hogy a nyomást és hőmérsékletet tartalmazó alapképletből indulunk ki. Ott ugye a minusz R-szer LM P2 per P1 kiesik, és akkor CP-szer LM T2 per T1 marad meg. Kérdés az izobár állapotváltozással kapcsolatosan van-e? Ha nincsen, akkor a következőkben az izoterm, azaz állandó hőmérsékleten végbemenő folyamatot vizsgáljuk meg, és itt ugye az állapot egyenletet is segítségül tudjuk rögtön hívni ahhoz, hogy megállapítsuk, mekkora is lesz a politrop kitevője ennek az állapotváltozásnak, vagyis a P-szer V az N-ediken sémába az N értéke mennyi is legyen. Ugye, míg a táblát törlöm, abba mindenki bele tud gondolni, hogyha a P-szer V egyenlő R-szer T-t állapot egyenletünket alapul vesszük, és az R specifikus gáz állandó mellett még állandó értéken tartjuk a hőmérsékletet is, akkor a P-szer V szorzat maga lesz egyenlő állandóval. Vagyis az izoterm állapotváltozás esetében, ahogy ez a kivetítőn is látható, az N értéke egyen lesz, egyenlő, mivel ugye P-szer V egyenlő R-szer T, ez mindig igaz az állapot egyenletben. Mivel most a T is egyenlő állandó, ezért a P-szer V egyenlő állandóval, vagyis ugye a P-szer V az N-ediken formátumot keressük, az N egyenlő egyel. Ez az egyik dolog. A másikhoz pedig nézzük meg a TS diagramot. Ugye egyrészt a Boyle-Mariot törvény is ismeretes, ugye a P és V ugye egy azon oldalon állnak az állapot egyenletben. A Gay-Lussac törvények esetében azért volt egyenes arány a nyomás és hőmérséklet, illetőleg a fajtérfogat és hőmérséklet arányok között, mert ők ugye az állapot egyenletben ellenkező oldalon állnak. Mivel itt most a P és V azonos oldalon foglalnak helyet, ezért az ő arányaik fordítottan lesznek egymással arányosak. Tehát P2 per P1, ugye V1 per V2-ként lesz fölírható T egyenlő állandó esetében. És gondoljunk bele, hogy ugye a T-es diagramban a T egyenlő állandó az nem lesz más, mint egy vízszintes vonal. Na most tudjuk azt, hogy eddig ugye az izokor, illetőleg izobár állapotváltozások esetében próbáltuk leírni ugye az állapotváltozással kapcsolatos hőmennyiséget, valami az állapotváltozásra jellemző fajhő és a hőmérséklet különbség szorzatával. Ugye ez a CP állandó nyomáson értelmezett majd más néven izobár fajhő, illetőleg a CV az izokor fajhő. Na most a helyzet az, hogy ez egy igen érdekes eredményt ad. Ugye a CN, ugye ez az N betű, ez már igen gyakorta előfordul itt. Nem sokára az óra vége fele ugye el fogunk érkezni a politropikus, tehát általános állapotváltozásokhoz. Egy általános folyamat esetében könnyedén elképzelhetjük azt, hogy ez a törekvésünk, hogy egy fajhő és hőmérséklet különbség szorzataként írjuk le a fajlagos hőmennyiséget, ez itt is legalábbis egy kis próbálkozás erejéig meg lehet. Na most a helyzet az, hogy ugye hőmérsékletváltozásunk nulla, ennek hatására matematikailag, hogy egy véges, ugye látható, hogy van valami terület ott a T egyenlő állandó görbe alatt, tehát ennek megfelelően hőközlés vagy hőelvonás történik. Ugye itt, ha 1-es és 2-es pontunkat megnézzük, ugye entrópia növekszik, az entrópia pedig ugye dQ per T, azaz, ugye itt hőbevitel történt, tehát ez már is megállapítható az entrópia definíciójából, hőbevitel történt. Viszont ugye T2-T1 az zérus, itt egy véges érték áll, ahhoz, hogy ez így értelmes legyen, a CN értékének végtelennek kell lennie matematikailag. Viszont mennyi az a végtelen? Ugye ez egy jó kérdés, tehát ez a próbálkozásunk itt a T egyenlő állandó folyamat esetében kudarcba fullad, másképpen kell meghatároznunk a Q értékét. Ez ugye nemes egyszerűséggel az entrópia segítségével történik, hiszen ami az egyik oldalon ugye hátrány, a másik oldalon előnyünk az, hogy a T egyenlő állandó, és ezért a dQ per T-ben a T az nem egy változó, hanem egy kifejezett állandó érték. Tehát ennek megfelelően az integrálás esetében ugye kivihető az integráljel elé, és ennek megfelelően a dQ per T-ből ugye nagyon egyszerűen ugye megkapható a T-vel való szorzás segítségével. Ugye itt attól függően, hogy mi az, ami adott, nyomás, hőmérséklet vagy fajtérfogat, ugye természetesen valamelyik párt kell választanunk a három közül. Ugye lehetséges egyrészről a nyomás és hőmérséklet. Ugye ennek esetében a hőmérséklet tulajdonképpen indiferens lesz, mert maga a hőmérséklet és nyomás kifejezéséből, ugye a hőmérséklet rögtön ki is esik, mivel az állandó. Tehát ennek megfelelően a Q1-2 rögtön leírható úgy, hogy mínusz R-szer T-szer ln P2 per P1. Ugye tudjuk azt, hogy R-szer ln P2 per P1-ként, ugye mínusz előjellel, az még csak az entrópia változás lenne, és mivel állandó hőmérsékleten vagyunk, most megtehetjük azt, hogy egyszerűen T-vel beszorzunk, és akkor a dQ per T szorozva T-vel, integrálva végezetül Q1-2-höz vezet. Tehát ez lesz az egyik lehetőségünk. Q1-2, hogyha a nyomások ismertek, akkor mínusz R-szer T-szer ln P2 per P1-et eredményez. Ugyanez lesz a helyzet abban az esetben is, hogyha a fajtérfogatok ismertek, ugye ott az lesz a különbség, hogy ott pozitív előjellel szerepel, az R-szer ln V2 per V1 ugyanúgy kiesik a T2 per T1-es tag, bár ott ugye tudjuk, hogy CV volt a szorzótag, de ez most minket szerencsére nem érdekel, mert ugye a T2 egyenlő T1 miatt ezek kiesnek. És akkor látjuk azt, hogy a Q1-2 az egyenlő lesz R-szer, T-szer ellen V2 per V1-jel. És már is figyelembe vehetjük a Boyle-Mariotte törvényt, ugye itt egymás alatt szerepelnek a képletek. Ugye tudjuk azt, hogy a P2 per P1 az egyenlő mínusz, V1 per V2, és ez ugye a logaritmus szabályai szerint ugye egy negatív előjellel vehető figyelembe. Tehát, hogyha P2 per P1-et írunk ide, a V2 per V1 helyébe, akkor az ugye reciproka egymásnak a kettő, akkor ide egy mínusz előjelet be kell tennünk. Tehát ez szintén benne megtalálható a Boyle-Mariotte törvényben. Ugye abban az esetben, hogyha térfogatok és nyomások adottak, akkor ha az ember szeret számolni, akkor nem esik ki semmi. A nyomás, illetőleg a fajtérfogat is benne marad sajnos a képletben, és lehet jó sokat számolni, és ugyanazt az eredményt kapni, mint ebben a kettő esetben. Tehát, ugye ha a harmadik ős entrópia képletünket használjuk, a CV-szer ellen P2 per P1 plusz CP-szer ellen V2 per V1-et, akkor ugyanazt az eredményt fogjuk kapni, mint ezen kettő egyszerűbb esetben is. A térfogatváltozási munka az igencsak érdekes lesz. Ugye egyrészről lehet levezetni úgy is, hogy kiindulunk az alapképletéből, hogy ez VV1-2 mínusz integrál 1-től 2-ig PDV, és akkor a PDV helyébe az állapot P helyébe az állapot egyenletből behelyettesítve ugye R-szer T per V-t, ugye mínusz R-szer T szer dv per v-t kapunk, vagyis VV1-2 az mínusz R-szer T-szer ellen V2 per V1. Ez is egy nagyon érdekes dolog. Nevezetesen ugye azért, mert itt rögtön egy sorral följebb a táblán áll valami hasonló jellegű kifejezés. Tehát itt ugye Q1-2 az R-szer T-szer ellen V2 per V1 volt, a VV1-2 térfogatváltozási munka pedig mínusz R-szer T-szer ellen V2 per V1-et eredményez. Ez miből is jön ki? Ugye, ha megnézzük, az U2 minusz U1 egyenlő Q1-2 plusz VV1-2 zárt rendszerre fölírt első főtételünket, megállapítható az, hogy ez az U2 minusz U1, ez minden esetben ugye CV-szer T2 minusz T1-ként írható. T2 minusz T1-ről mit tudunk? Zérus. Tehát ennek megfelelően átrendezvén az egyenletet, izoterm állapotváltozás esetében Q1-2 egyenlő mínusz VV1-2-vel adódik. Tehát innentől kezdve ez már nem meglepő, hogy egymásnak ellentetjei lesznek a Q1-2 és VV1-2. Mi a helyzet a technikai munkával? Ugye azzal kapcsolatosan annyit mondhatunk, hogy az I2 minusz I1 az ugye CP-szer T2 minusz T1-ként írható föl. Tehát ennek megfelelően a vevé technikai 1-2 az valami hasonló összefüggésben lesz a Q1-2-vel. Annyi összességében az eltérés, hogy míg a zárt rendszerre fölírt első főtételben ugye haladó mozgás, ugye rendezett mozgás nincsen, ez sajnos a nyitott rendszernél mindig végig kísér minket. Tehát a vevé technikai az ugye mindig C2 négyzet minusz C1 négyzet per 2 plusz az integrál 1-től 2-ig VDP. Tehát nem lehet egy az egyben csak ugye a nyomás megváltozásából fakadó tagot figyelembe venni. Itt is a V helyére, hogyha beírjuk az állapot egyenletből kifejezhető értéket, azaz R szer T per P-t, ugye ugyanaz egy hasonló jellegű dolgot kapunk, R szer T szer DP per P-t. Ugye itt, ha megyünk tovább, akkor ez ugye látható, hogy R szer T szer ellen P2 per P1 módosul, és ugye C2 négyzet minusz C1 négyzet per 2 az sajnos benne marad a dolgokban. Ha viszont ezt a tagot elhanyagolhatjuk, akkor mit látunk? R szer T-szer ellen P2 per P1-et, vagyis hasonló jellegű dolgot, mint itt, csak pont ellentétes előjellel. Vagyis, ugye a sebességek változását leszámítva, a Q1-2 és a vevétechnikai 1-2 között is ugye meg lesz ez a dolog. Ha tehát olyan folyamattal állunk szemben, ahol a sebességek nem változnak, akkor még a technikai munka is a hőmennyiség ellentétje lesz az első főtétel értelmében. Ha van sebességváltozás, és ezt kéne megjegyezni, mivel általános esetben nem lehet kizárni ennek a jelenlétét, akkor viszont ez a C2 négyzet minusz C1 négyzet per 2 tag, ez bármerre elviheti értelemszerűen a technikai munka értékét, attól függően, hogy ez éppenséggel gyorsulást vagy lassulást takar. Tehát a vevétechnikai 1-2 az sajnos egy picit a renitens haladó mozgás miatt ugye úgy néz ki, hogy mindenképpen számításba kell vennünk. Ugye akkor már egy kicsit lejjebb bírom, hogy kiférjen. Tehát vevétechnikai 1-2, C2 négyzet mínusz C1 négyzet per 2 plusz R-szer T-szer ln P2 per T1. Vagy ugye a Boyle-Mariot törvény ismeretében, ugye V1 per V2 is beértesíthető ide a P2 per P1 helyébe. Ugye az egészhez azt használtuk ki, hogy izoterm állapotváltozás esetében entalpia, illetőleg belső energia változás az zérus, mivel a T egyenlő állandó, és akkor ennek megfelelően láthatóak itt összefoglalásképpen az egyes képletek párba állítva, ugye Boyle-Mariot törvény értelmében, ugye R-szer, T-szer, ln, ugye pozitív előjellel kaphatjuk úgy, hogy P1 per P2, vagy V2 per V1. A VV1-2 az ugye mínusz Q1-2, vagyis ugyanez, mínusz R-szer, T-szer ln P1 per P2, vagy mínusz R-szer, T-szer ln V2 per V1-ként írható föl. A technikai munkánál ugye sajnos ez a C2 négyzet mínusz C1 négyzet per 2, ez mindig benne van. Ugye esetleg az adott feladat szempontjából tudunk aztán dönteni, hogy elhanyagolható-e vagy sem, de általános érvénnyel ennek benne kell lennie. Tehát a vevétechnikai 1-2 C2 négyzet mínusz C1 négyzet per 2 plusz R-szer T-szer ln V1 per V2, vagy ugye a V1 per V2 helyébe P2 per P1 helyettesíthető Boyle-Mariot törvény értelmében. A helyzet az, hogy ugye még a TS diagrambeli ábrázolás van hátra. Ugye ez viszonylag egyszerű dolog lesz. Ugye a vízszintes egyenes szakasz lesz tulajdonképpen a T egyenlő állandó görbe. És itt igazándiból arra szeretnék most kitérni, itt a TS diagrambeli ábrázolásokkal kapcsolatosan, hogy a jellegzetes, most már ismert görbéink, ezek hogyan s miképpen futnak a TS diagramban. Tehát azt tudjuk, hogy van egy T egyenlő állandó vonalunk. Ugye ehhez tartozik a nullás. Az egyes politropikus kitevő. És ha kijelölünk magunknak egy kezdőpontot, amin tegyük föl, hogy az általunk érdekesnek tartott vonalak kiindulnak, akkor az ezen keresztül menő P egyenlő állandó görbe az valami lankás exponenciális görbe lesz. Tehát ez lesz a nullás. És lesz egy ugyanezen a ponton átmenő, kicsit meredekebb V egyenlő állandó görbe. Ez pedig ugye a végtelent fogja képviselni. Azonban nézzük meg, kezdjük mondjuk innen bal oldalról. Van egy nullánk, van egy együnk. Ez így már kijelöli a forgás irányt, azaz, hogy merre fognak növekedni a politropikus kitevő értékek. Azaz, ha itt megyünk tovább, itt elérkezünk a plusz végtelenhez. Ha pedig innen megyünk visszafele, 1, 0, akkor ezen az oldalon pedig a mínusz végtelen értékeket fogjuk megkapni. Hasonló lesz a helyzet, csak itt a pontunk alatt váltás következik be. Ugye itt jobbról érkezvén plusz végtelennel, itt pedig a mínusz végtelennel fogunk találkozni. Ha tehát arról van szó, tegyük föl, van egy kiinduló egyes pontunk, és annyit tudunk, hogy egy politropikus állapotváltozást hajtunk végre hőmérséklet növekedéssel, akkor már is tudjuk azt, hogy ugye az egyes politropikus kitevővel jellemzett izoterma fölött fogunk elhelyezkedni a kettes ponttal. És tegyük föl, hogy az a politropikus folyamat, az mondjuk mínusz ötös kitevővel rendelkezik, akkor tudjuk, hogy a nulla és a mínusz végtelen között vagyunk. Vagyis növekvő hőmérséklet nulla és mínusz végtelen között valahol ebben a tartományban helyezkedik el a kettes pontunk. Ilyen ábrázolási feladat szintén igen gyakran előfordul a zárt helyén, illetőleg vizsgán. Tehát ennek megfelelően mindig valami olyan paraméter rendszert kap az ember, amiből két ilyen jellegzetes görbe közötti területre be lehet szűkíteni az adott folyamat jellegét, és ennek megfelelően így tetszőlegesen idebökünk, hogy valahol itt lesz a kettes pont, és egy ilyen folyamat játszódik le. Tehát amit most én erről a kettes pontról elmondtam, az az volt, hogy delta t 1-2 nagyobb, mint nulla, és legyen az n egyenlő mínusz 5-tel. Ezek alapján tudtuk behatárolni, hogy ugye a felső síknegyedben leszünk, a hőmérséklet növekedés miatt, és a nulla és mínusz végtelen az ebben a síknegyedben csak ezt a kis ficaknyi területet adja nekünk. Tehát magyarán ez a kettes, ez valahol itt van, hogy pontosan hol azt ugye az adott feladat szerint majd meghatározzuk, de a terület ábrázolás szempontjából valahol van, ide fogunk esni. Tehát már egészen jól alakul ez a TS diagram, már egészen jól el tudunk navigálni benne, ha azt mondjuk, hogy megadjuk mondjuk a politropkitevőt, meg hőmérsékletváltozást, már egészen jól el tudunk igazodni benne. Vagy ha azt mondjuk, hogy mondjuk legyen a térfogatváltozás pozitív, abban az esetben rögtön tudjuk, hogy itt a V egyenlő állandó görbétől ebben az irányban leszünk. És ennek megfelelően, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy közben a nyomás is növekszik, nyomás is növekedjen meg a hőmérséklet is, és közben bármi történhet, több feltételre már nincs szükség. Ugye hőmérséklet, bocsánat, fajtérfogat ugye ebben a térrészben nő, nyomás ugye ebben a térrészben, ismételten ugyanebben a kis vékonyka területbe esik a végső pontunk. Tehát ugyanez a feltételrendszer, akár megfogalmazható úgy is, hogy delta P és delta V legyen nagyobb, mint nulla. Ugyanide fogunk kiukadni. Tehát a lényeg az, hogy mindig olyan feltételrendszert kap az ember a feladatban, amiből egyértelműen kideríthető, hogy két szomszédos, melyik két szomszédos jellegzetes görbe közé esik a végpontunk. Ehhez mindenképpen annyit szükséges megjegyezni, hogy a kiinduló pontból indítunk izokor, izobár, izoterm görbéket, majd mindjárt megismerjük még az adiabatát is, és ezek segítségével választunk, hogy éppenséggel hová is esik a végállapotunk. Kérdés az eddig elhangzottakkal kapcsolatban van-e? Hogyha nincs, akkor a következőkben megismerkedünk az adiabatikus állapotváltozással, amely a hőcsere nélküli állapotváltozást fejezi ki, tehát ami most következik, az a Q egyenlő nulla adiabatikus állapotváltozás. Ugye itt is érdekes lesz az, hogy a P-szer V az n-ediken esetében az n az mennyi lesz. És erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy ennek az adiabatikus kitevőnek a levezetése szintén a vizsgára szükséges. Meglátjuk majd, hogy nem egy olyan ördöngös feladat. Tehát P-szer V az x-ediken, most különböztessük meg, hogy ez nem egy általános politropikus állapotváltozás, hanem ez most egy olyan állapotváltozás, amikor az S egyenlő állandó Ugye ideális esetben az entrópia sem változik. A valóságos esetekben sajnos van olyan, hogy hőt nem közlünk, de az entrópia mégis növekszik a súrlódás hatására. Most mi az ideális adiabatikus, vagyis izentrópikus állapot változással foglalkozunk, azaz az S egyenlő állandó. Na, ebből már következik is rögtön, azért sem töröltem le ezt a TS diagramot, hogy az új állapot változásunkat már rögtön rajzolhatjuk is be. S egyenlő állandó, ugye egyenlőre még csak úgy írjuk föl, hogy S egyenlő állandó, izentrópikus, vagy más néven ideális adiabatikus állapotváltozásról beszélünk a továbbiakban. Majd mindjárt kiderül, hogy mi is lesz a politropikus kitevő értéke ebben az esetben. Annyit elmondhatunk, hogy plusz egy és plusz végtelen között valami, na aztán majd kiderül, hogy ez végül is mekkora. Ugye két út lehetséges egyébként az adiabatikus kitevő levezetésében. Mind a kettő tulajdonképpen az első főtételből indul ki. Vagy az első főtételt írjuk föl zárt rendszerre, és használjuk föl az állapotegyenlet differenciális alakját, vagy pedig a zárt és nyitott rendszerre felírt állapotegyenletekkel operálunk. Nézzük meg ezt az előző útvonalat. Tehát ugye a dU egyenlő dQ plusz dvv lesz a kiinduló egyenletünk. A helyzet az, hogyha beírjuk az ismert dolgokat, ugye tudjuk, hogy dQ egyenlő zérus, dvv egyenlő mínusz p szer dv, dU pedig cv szer dt. Tehát ott tartunk, hogy ugye mínusz p dv egyenlő cv szer dt. Na most itt lehetséges az, hogy vagy fölírjuk a nyitott rendszerre érvényes első főtételt, és osztjuk egymással a kettőt, vagy kifejezzük ezt a dt értékét. Most nézzük ezt a dt-t, hogy ez micsoda is. Ugye ha a p szer v egyenlő r szer t állapot egyenletet differenciáljuk, akkor ugye a szorzat differenciája az ugye p szer dv plusz v szer dp egyenlő r szer dt-t fog adni. Ugye ez könnyedén belátható, hogy itt egy szorzat van, itt pedig egy konstans taggal beszorozva ugye a t, tehát ennek megfelelően így adódik ki a dolog. Vagyis, ha a dt-t akarjuk kifejezni, akkor az pdv plusz vdp per r-ként írható. Azaz, ugye itt a cv szer dt helyébe bekerül a pdv plusz vdp per r. Na most a helyzet az, tehát ezt rögzítem is, már is, fordítva. Tehát mínusz pdv egyenlő lesz, ugye cv per r szer pdv plusz vdp, ugye értelemszerűen zárójelben. Cv per r-ről lehet azt tudni, hogy ugye Mayer egyenlet ismeretében az nem más, mint ugye kappa mínusz 1. Ugye a CV esetében ugye fölírható az az ideális gáz, ugye kinetikai gázelmélet alapján, hogy a CV az ugye egyenlő lesz ugye F per 2-ször R-rel. Másrészt ugye a CP fölírható úgy, hogy F plusz 2 per 2 ször R. És ugye tudjuk azt, hogy a CP per CV értékét kappával jelöltük, és rámondtuk valamikor, hogy ez majd az adiabatikus kitevő lesz. És az adiabatikus kitevő az tulajdonképpen ugye ennek megfelelően, hogyha visszahelyettesítünk, adja azt, hogy a CV az kappa mínusz 1 szer R. Vagyis a CV per R az ugye kappa mínusz 1 értéket fog adni. Tehát ennek megfelelően a helyzet az lesz, hogy itt kell ugye egy kis rendet vágni, és ezt a mínusz pdv-t illetőleg innen erről az oldalról ugye a kappa mínusz 1-szer pdv-t kell ugye rendeznünk, és kapjuk végezetül ugye azt, hogyha ezt a túloldali PCR-DV-t ugye átrendezzük, akkor itt ugye megjelenik ugye szorzó tényezőként a dolog, és ennek megfelelően végezetül ugye látható az, hogy mínusz kappa mínusz egyszer PCR-DV egyenlő PDV plusz VDP. Ha ezt a PDV-t kivonjuk, ugye itt szerencsénkre úgy történik a dolog, hogy ez mínuszszor mínusz, azaz plusz egy, tehát itt is van egy plusz egy PDV, meg itt is van ezen az oldalon is egy plusz egy PDV, tehát ők kiejtik egymást, és végezetül a mínusz kappás szorzó marad meg. Ugye a P-vel, V-vel átosztva a DV alá helyezkedik ugye a V fajtérfogat, DP alá a P nyomás, és ennek megfelelően már viszonylag érezhető, hogy közel a cél. Ugye ezt, hogyha integráljuk, akkor ugye a nyomás viszony logaritmusa az egyenlő lesz a fajtérfogat viszony logaritmusa szorozva egy mínusz kappa szorzótényezővel, vagy, ugye ez más néven, az a mínusz előjel bevéve ugye fordítja a törtet V1 per V2-re, a kappa pedig ugye fölvihető kitevőbe. Ha pedig itt tartunk, akkor ugye a logaritmus szabályai szerint a P2 per P1 egyenlő V1 per V2 a kappadikon értéket kapjuk. Tehát ez lenne az a levezetés, ami az adiabatikus állapotváltozás egyenletét leírja, vagyis ugye P szer V a kappadikon egyenlő állandó kifejezéshez jutottunk. Tehát azt mondhatjuk, hogy adiabatikus állapotváltozás esetében a politrop kitevő az a CP izobár és CV izokor fajhők arányával definiált kappa értéke lesz. Tehát ide, amit az előzőekben felrajzoltam, ide írhatjuk most már, hogy ez a kappa politrop kitevőhöz tartozó függőleges egyenest jelenti. Ugye ez mondjuk egy kétatomos gáznál, amilyen például a nitrogén vagy az oxigén is, ugye F plusz 2 per F, azaz 7 per 5, azaz 1,4 az ideális gázként vett levegő kappája. Ez egy nagyon érdekes dolgot jelent egyébként. Ha megnézzük, 1 az a vízszintes egyenes, kappa az ebben az esetben 1,4 a függőleges, és hozzá képest nem sokkal, már plusz végtelennel találkozunk. Tehát alig megyünk egy picit jobbra, mondjuk itt fönt a felső félsíkban, már is 1,4-ről végtelenre ugrik a politropikus kitevő értéke. Hasonló érdekesség figyelhető meg az imént elemzett kis térrészben, a V egyenlő állandó és P egyenlő állandó görbék között. Itt is, ugye mínusz végtelenről hirtelen nullára nő a politropikus kitevő értéke, vagyis, hogyha az előbbi példában emlegetett mínusz 5-tel találkozunk, az már lehet, hogy eléggé közel fut a mínusz végtelenhez. Ugye az előzőekből már könnyedén kitalálható, hogy egyre gyorsuló ütemet láthatunk. Ugye itt a 0 és 0, 1 és kappa között lassul le tulajdonképpen a politrop kitevő értéke. Mínusz végtelen és 0, valamint kappa és plusz végtelen között igen szűk sík részekben történik az állapotváltozás. Tehát abban az esetben, hogyha mondjuk veszünk egy N egyenlő, mondjuk mínusz 5-öt és mínusz 6-ot, azok nagyon közel futnak egymáshoz, és jó közelítéssel azt lehet mondani, hogy majdnem V egyenlő állandó görbék. Ha mondjuk nullát és egyet veszünk, azok igencsak messze futnak egymástól, amint látható. Ha pedig mondjuk egyet és kettőt, azok pedig gyökeresen különböznek egymástól. Tehát a P szer V a kappadikon egyenlő állandó lesz az izentrópikus állapotváltozásnak az egyenlete. Ezzel kapcsolatosan még annyit szükséges tudni, hogy PV diagramban, ez a PV a kappadikon egyenlő állandó, ez hogyan és miképpen képzelendő el. Ugye mivel a V mellett A V hatvány kitevőjében ugye egy egynél nagyobb értéket találunk, ezért ez egy meredekebben futó hiperbola lesz, mint a P-szer V egyenlő állandó egyenlő szárú hiperbola, ami ugye tudjuk jól, hogy ez az izoterm görbéket mutatja be. Ha tehát ezt megvizsgáljuk, akkor van egy lankásabban futó T egyenlő állandó görbénk, és van egy meredekebben futó izentropikus állapotváltozás görbénk. Azaz, most már PV diagramban is megvan mind a négy görbénk, ha tehát ezt vesszük alapul, akkor PV diagramban pedig úgy képzelendőek el a dolgok. Ott is ugye két jellegzetes állapotváltozás az, ami, bocsánat, ez P, ez pedig V. Két jellegzetes állapotváltozás lesz ugye függőleges, illetőleg vízszintes vonal. V egyenlő állandó, P egyenlő állandó, és van egy egyenlő szárú hiperbólánk, ez lesz ugye az egyes, kitevővel rendelkező izoterm állapotváltozás, lesz a meredekebb kappával jellemezhető izentropikus állapotváltozás, és ugye itt a plusz végtelen, mínusz végtelen, illetőleg itt fordítva, plusz végtelen jobbról, mínusz végtelen pedig balról fogja határolni a V egyenlő állandó görbét. Tehát így kell a PV diagramban elképzelni a megismert állapotváltozásainkat. Bár ebben ritkábban dolgozunk, de egymáshoz viszonyított helyzetük érdekes. Ugye előfordulhat az, hogy a feladat úgy szól, hogy ábrázolja TS és PV diagramban, akkor ezekről van szó. Tehát valahol a diagram közepén kinézünk magunknak egy pontot, azon keresztül fölvesszük a jellemző görbéket, hiszen ezekhez viszonyítottan szeretnénk megállapítani, hogy hová is érkezünk a kettes pontban. Nézzük akkor ezt a feltett példát. Ugye N egyenlő mínusz 5, delta T nagyobb 0. Ugye tudjuk azt, hogy a T jobbra fölfelé növekszik, tehát itt az egyes hiperbola fölött leszünk valahol, ez már biztos. És ugye azt tudjuk, hogy a mínusz 5 az ugye a mínusz végtelen és nulla közé esik. Tehát, ha ez volt az egyes pont, akkor valahol itt ebben a síknegyedben lesz a kettes pontunk. Tehát itt is N egyenlő mínusz 5, delta T 1-2 nagyobb, mint nullát vettünk alapul. Tehát magyarán egyébként jó, hogyha az ember ezeket mondjuk különböző színekkel bejelöli, tehát tudjuk azt, hogy az egyik az ebben a tartományban keresendő, a másik ebben a tartományban, és akkor már is látható, hogy a mínusz végtelen és nulla közé kell esni a végpontunknak. Másik oldalról is ellenőrizzük le, ugye az előzőekben azt mondtam, hogy térfogat növekszik, nyomás növekszik. Térfogat nő, nyomás is nő. Szintén ugyanazt az egybe csengő eredményt kaptuk, hogy ebben a síknegyedben kell elhelyezkedjen a végpontunk. Tehát akárhonnan is indultunk, ha jól vezettük le a gondolatmenetet, akkor egyező végeredményre jutunk. Adiabatikus állapotváltozásnál még érdekesség az, hogy az egyes állapotjelzők között hogyan kell az átszámítást végezni. Ugye egyrészt az előzőekben levezettük ugye azt, hogy a nyomások aránya fordítottan lesz arányos a térfogatok aránya a kappadék hatványra emelve, tehát P2 per P1 az V1 per V2 a kappadékonnal lesz egyenlő. Na most, ha egy adott folyamatra fölírjuk a kezdő és végpontokra az állapotegyenletet, majd osztjuk egymással, ez lesz a kiinduló gondolatunk, hogy a P2 per P1 szer V2 per V1 az egyenlő lesz a T2 per T1-jel. És akkor itt kezdünk el helyettesítgetni. Először is helyettesítsük be a P2 per P1 helyére a V1 per V2 a kappadik hatványon. Tehát V1 per V2 a kappadikon szorozva ugye az eredeti V2 per V1-jel, ez nem lesz más, mint mínusz 1, tehát V1 per V2 a kappa mínusz 1-ennel lesz egyenlő a T2 per T1. Ez számomra annyira nem szerencsés kifejezés, fajtérfogatokkal általában repülésben nagyon nem lehet foglalkozni, nyomások azok sokkal egzaktabbak, éppen ezért én ezt a kifejezést favorizálom inkább. Természetesen, hogy ha nem nyomások, hanem fajtérfogatok vannak megadva, akkor szintén ezt is ismerni kell. De mondom még egyszer, a repülésben gyakorlatiasabb szempontokkal megközelítve inkább a következő összefüggés, ami gyakorta előfordul. Vagy a P2 per P1 mellé a V1 per V2-t fejezzük ki a nyomások viszonyával. Ez ugye mínusz 1 per kappadik hatványra fölemelve a P2 per P1-et fogja adni. Na most, ha itt bővítjük a P2 per P1-et, ugye kappa per kappadik hatványon van, ugye ő az elsőn van, tehát kappa per kappadik hatványként írható, akkor kapjuk azt, hogy P2 per P1 a kappa mínusz 1 per kappadikon. Itt szeretnék egyébként megjegyezni egy érdekes dolgot, hogy hogyan lehet azt egyszerűen megjegyezni, hogy most ez a tört itt a nyomás viszonynak a kitevőjében hogyan is alakul. Tehát kappa mínusz 1 van fönt, vagy a kappa. Mert ugye, ha fordítjuk a dolgot, és a nyomás viszonyt akarjuk kifejezni a hőmérséklet viszony segítségével, akkor fordul a kocka, akkor ugye P2 per P1 az egyenlő T2 per T1 a kappa per kappa mínusz 1-en lesz, ugye reciprokra fordul a kitevő értéke. Ugye a megjegyzés elősegítendő. Gondoljunk bele, hogy akár dugattyús motorok, akár gázturbinák esetében az üzemi nyomás viszonyok azok kényelmesen ilyen 40-100-as tartományban mozognak. Gázturbináknál 40, belső égésű motorok esetében olyan 100 körüli nyomás arányok jönnek létre. Eközben most gondoljunk bele, hogyha a hőmérséklet mondjuk ugye 288 Kelvinről, azaz 15 fokos környezeti hőmérsékletről százszorosára akarna növekedni. Az egy kicsit durva lenne. Tehát értelemszerűen a nyomások sokkal erősebben változnak, a hőmérsékletek mérsékeltebben. Vagyis a nyomások arányát egy egynél kisebb kitevővel le kell csökkentenünk. Tehát ez az ökölszabály, ez jó, hogyha megmarad mindenkiben, és akkor rögtön föltűnik, hogy akkor kappa mínusz 1 per kappadikonra kell emelni a nyomás viszonyát, hogy hőmérséklet viszonyhoz jussunk. Mert ez, mondom még egyszer, a való életben, tehát mondom ilyen 40 gázturbináknál, a belső égésű motoroknál százas nagyságrendbe is eshet, a hőmérséklet viszony pedig ilyen néhány szoros mindössze. Tehát 2-3-szoros mondjuk gázturbinák esetében, és ugye belső égésű motorok tekintetében sem, sokkal több, ugye 4-szeresnél mondjuk. Tehát ennek megfelelően, hogy azt a hatalmas nyomás viszonyt lecsökkentsük, egy egynél kisebb értékre van szükségünk. Az pedig ugye kappa mínusz 1 per kappadikonként képzelhető el. Vagy fordítva, hogyha egy kis hőmérséklet viszonyból ugye tudjuk azt, hogy számszerűleg nagyobb nyomás viszonyt kell csinálni, akkor kappa per kappa mínusz 1-ként írható föl. Tehát ezek a Poisson egyenletek azok, amelyekre szükségünk lesz a következőkben, és az általános politropikus állapotváltozásnál is föl fogjuk használni őket, illetőleg megtaláljuk ezeknek az analógiáját. Ugye ez, ahogy sejthető már, hogy mindenhol valami olyasmit keresünk, hogy P szer V az N-ediken egyenlő állandó, és az N a politrop kitevő. Itt ugye találtunk egy olyan állapotváltozást, ahol ugye P szer V a kappadikon egyenlő állandó, és ehhez ugye a Poisson egyenlet úgy szól, hogy mondjuk T2 per T1, az P2 per P1 a kappa mínusz 1 per kappadikon. Vagyis itt benne van az ő saját politropikus kitevője. Mert ugye ebben az esetben nem politropikus kitevő, N egyenlő kappa. Tehát már úgy sejthető, hogy az általánosított Poisson egyenlet nem fog másképpen kinézni, mint T2 per T1 egyenlő P2 per P1 az N mínusz 1 per N-ediken. És hogyha ezt megnézzük, akkor az eddig vett állapotváltozásokra szintén igaz lesz. Az adiabatikus állapotváltozásnál még gyorsan nézzük meg azt, hogy a belső energia hogyan változik. Ugye mivel DQ egyenlő nulla, ezért a belső energia egyenlő lesz a térfogatváltozási munkával. Vagyis a térfogatváltozási munka ebben az esetben CV-szer T2-T1-ként fejezhető ki, abból fakadóan, hogy egyenlő lesz a belső energia megváltozásával. Ha a nyitott rendszerre érvényes alakból indulunk ki, akkor értelemszerűen az entalpia megváltozását, illetőleg a technikai munkát tudjuk leírni. Ugye a technikai munka esetében hasonló lesz a dolog, az pedig hőbevitel, hőelvonás hiány, ugye pontosan az entalpia változással lesz egyenlő. Tehát az entalpia változás adiabatikus folyamat esetében ugye teljes mértékben a technikai munkával kapcsolatos összefüggést fogja adni, azaz, ugye DI csillag egyenlő, ugye DQ plusz, ugye DVV technikai, ugye egyszerűsítve a dolgot, ugye tudjuk, hogy a DVV technikaiban benne van mind a sebességi energia, mind pedig a nyomás energia megváltozása, vagyis, ugye ezt, ha integráljuk, akkor az I2 csillag mínusz I1 csillag, az egyenlő CP-szer T2-T1 plusz ugye C2 négyzet mínusz C1 négyzet per 2, akkor a vevé technikai az pontosan ezzel a kifejezéssel lesz egyenlő. Tehát térfogatváltozási munka, tehát vevé 1-2 egyenlő CV-szer T2-T1, vevé technikai 1-2 egyenlő CP-szer T2-T1, CP-szer T2-T1, és nem szabad elfelejteni, hogy még ugye nyitott rendszer esetében a sebességi energia is változhat, azaz plusz C2 négyzet mínusz C1 négyzet per 2. Hozzá kell, hogy tegyük. Ezek ugye az első főtételből vezethetőek le, zárt, illetőleg nyitott rendszerre. Az ábrázolás ugye kellőképpen egyszerű, itt van fönt, ugye egy függőleges szakasszal jellemezhető. Nézzük akkor a hátralévő időben a politropikus állapotváltozást, ami tulajdonképpen bármilyen állapotváltozás lehet, ami úgy írható le, hogy P-szer V az N-en egyenlő állandó. És szeretnénk megtudni, hogy ez az N politropikus kitevő, ez adott esetben hogyan és miképpen határozható meg. Ugye ebben az esetben is az előzőekben megszokott helyről indulunk ki, nevezetesen a két első főtétel formátumból, azaz zárt, illetőleg nyitott rendszerre fölírva. Ugye abban az esetben, hogyha kifejtjük az egyes tagokat, akkor ugye kapjuk a jól ismert DU egyenlő DQ minusz PDV, illetőleg DI plusz CDC egyenlő DQ plusz VDP plusz CDC differenciális alakokat. Ugye szerencsénk van, ugye ez az entalpia, ugye statikus entalpia bevezetéséhez is vezetett végezetül, hogy a teljes energia a nyitott rendszerben ugye mind a két oldalon tartalmazza a sebesség megváltozásából fakadó tagot, tehát ez tulajdonképpen innentől kezdve ugye ki is esik. Az egyes állapotváltozások tekintetében ugye már említettem, hogy a hőmennyiséget szeretnénk valami olyan formátumban kifejezni, hogy az fölírható legyen a CN-szer DT formátumban, ugye mint elemi hőmennyiség, és ez a bizonyos CN az adott folyamatra jellemző úgynevezett politropikus fajhő lesz. Ezt a fajhőt nagy gyakorisággal nekünk kell meghatároznunk az egyes adatok alapján, vagy pedig adott, és ennek hatására tudjuk aztán azt meghatározni, hogy ez a folyamat végezetül miféle fajta folyamat is. A CN értékével kapcsolatosan, ahogy egyébként itt a politropikus kitevőnél is látható volt, hogy plusz végtelen és mínusz végtelen között tulajdonképpen bármekkora értéket képviselhet, a CN értéke is lényegében bármekkora értékkel rendelkezhet, és többek között negatív is lehet. Negatív abban az esetben lesz a CN, hogyha hőmérsékletünk növekszik, de közben az adott folyamat esetében hőelvonásra van szükségünk. Tehát például egy dugattyús motor esetében, hogyha hűtjük az adott hengert, ott ugye a kompresszió során hőmérséklet növekedés történik, akár ugye betüzelés után az égési folyamat során is hőmérséklet növekedés zajlik le, közben a hűtővízzel meg folyamatosan visszük el a hőt. Tehát ennek megfelelően hőmérséklet növekedés ellenére a rendszerből hőt viszünk el, azaz a Q1-2 ebben az esetben negatív. Ugye a Q1-2 pedig csak úgy lehet negatív a Cn-szer delta T képletben, ha a delta T pozitív, akkor a Cn értéke lesz negatív. Tehát ilyen esetben, hogyha a hőmérséklet növekedés történik, de közben hőelvonás zajlik, akkor a Cn értéke kisebb, mint nulla. Tehát egy olyan leíró egyenletet keresünk, ami P szer V az N-en egyenlő állandót ad, és nézzük meg ezeket az első főtétel alakokat, ugye ahogy említettem, tehát a CDC az szerencsésen kiesik, és statikus entalpiával is fölírható a dolog. Ugye az ismerős képleteket behelyettesítvén, ugye DU az CV szer DT, DI az CP szer DT, és a DQ-ra pedig azt mondhatjuk, hogy ugye ezt keressük egy olyan formában, hogy CN szer DT, akkor kapunk az első főtételt zárt alapjára egy olyan külalakot, hogy CV szer DT, az egyenlő CN szer DT mínusz PDV, a nyitott alakra pedig CP szer DT, az CN szer DT plusz VDP-vel lesz egyenlő. Rendezzük a DT-s tagokat egy oldalra, és akkor az zárt alak az ugye CV mínusz CN-t tartalmaz, a nyitott rendszerre fölírt első főtétel pedig CP mínusz CN-t tartalmaz a DT szorzó tagjaként. Ha ezt a kettőt most elosztjuk egymással, akkor látható, hogy a DT-k ki fognak esni, és a túloldalon kapunk egy mínusz VDP per PDV-t, a túloldalon pedig ez a CP mínusz CN per CV mínusz CN adódik. Nevezzük el ezt a hányadost N-nel, és bizonyítsuk be, hogy ez az az N, az a politropikus kitevő, amire mi kíváncsiak vagyunk. Rendezvén az egyenletet, ugye DV-vel szorozva, V-vel osztva, kapjuk azt, hogy N-szer DV per V egyenlő mínusz DP per P. Ez ugye ismerős lehet. Ugye ez kapával már állt a szemünk előtt. Ugye ha ezt integráljuk, akkor N szer ln V az mínusz ln P plusz, ugye valami konstans. Ugye ha rendezzük, akkor pedig ugye azt a konstanst kapjuk ugye a jobb oldalon. Ugye a logaritmus szabályai szerint pedig összevonva végül azt mondhatjuk, hogy ugye ln P szer V az n-ediken egyenlő egy konstans logaritmusával, vagyis P szer V az n-ediken egyenlő konstans. Azaz, hogyha az n politropikus kitevő értékének CP minusz CN per CV minusz CN-t adunk, akkor ez így ki is adja az általunk keresett kapcsolatot. Tehát ez lenne szintén egy érdekes összefüggés, amely a politropikus állapot változást írja le. Tehát az, hogy hogyan kapjuk meg a P szer V az n-ediken egyenlő állandót egy általános politropikus folyamatnál, ez szintén szükséges tudni. Nem egy olyan vészesen bonyolult levezetés, mindössze néhány lépésről van szó, illetőleg olyan átalakítások, amelyek ugye már középiskolából ismeretesek. Még annyit szeretnék elmondani, hogy egy röpke kis ellenőrzést végezzünk, hogy ez valóban jól adja-e a politropikus kitevő értékét. Tehát CP minusz CN per CV minusz CN, tehát az izobár és az adott politropikus fajhő per az izokor minusz az adott politropikus fajhő. Nézzük azt, hogy mondjuk izokor esetében ez hogyan adódik. Ugye tudjuk azt, hogy izokor esetben a CN, azaz az adott politropikus fajhő, az nem más, mint az izokor fajhő. Vagyis a helyzet az, hogy az N az ugye CP minusz CV per CV minusz CV-ként R per nullát ad, vagyis a nullával osztunk, végtelen lesz. De ha föltekintünk oda, az a végtelen az ott is van. Ez akkor eddig jó. Izobár esetben a hozzája tartozó politropikus fajhő az szintén nem más, mint az izobár fajhő. Az N az egyenlő CP minusz CP, ne is menjünk tovább, számlálóban a nulla, N értéke nulla. Oda tekintünk, ismét rendben van. Ha tovább ellenőrzünk, izoterma esetében a CN végtelen, vagyis, hogyha a CP minusz végtelen per CV minusz végtelent nézzük, akkor most ebből a végtelenhez, ha hozzá, vagy bocsánat, minusz végtelenhez, ha hozzáadunk egy CP-t, itt meg ugyanahoz a minusz végtelenhez hozzáadunk egy CV-t, az nem különösebben fogja megérezni. Tehát körülbelül jó közelítéssel CN per CN-t írhatunk, azaz 1 lesz a politrop kitevő értéke. És ismételten igaz, ugye az adiabatikus esetében CN az nulla, hiszen ugye hő közlés, hőelvonás nem történik. CP minusz nulla per CV minusz nulla, CP per CV, azaz kappát szintén visszakaptuk. Tehát ez az összefüggés úgy tűnik, hogy számunkra kedvező lesz, és a későbbiekben ezzel számolni tudunk. Kérdés az eddig elhangzottakkal kapcsolatosan van-e? Ha nincs, akkor én mára megköszönöm a figyelmet, sajnos nem sikerült a végére érni, úgy, ahogy az előző órán egy nyúlfarknyi anyag átkerül a következő órára. Annyit szeretnék elmondani még, hogy a dékáni szünet miatt, ami a kar 60 éves évfordulója okán jövő héten csütörtökre esik, ennek megfelelően kedvenc óránk sajnos október 20-án elmarad, 27-én viszont, tehát 2 hét múlva ugyanekkor, ugyanitt, akkor folytatása következik. Még egyszer köszönöm megtisztelő figyelmüket!